Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, a Fáraók földjén. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnoka következik, melyben első Jahmesz fáraóról lesz szó. Mielőtt azonban megkezdenénk a műsort, szeretném felhívni figyelmüket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak legutóbbi két programjára, nevezetesen hétfőn volt az előadásunk, melyen Anvár Zsuzsanna a mai egyiptomi öltözködésről tartott egy nagyon érdekes bemutatót, képekkel illusztrált előadást, illetőleg hétvégén volt pályázatunknak a díjkiosztása. Mindezekről azonban tájékozódhatnak a honlapunkon, tehát most, mivel nagyon sok mondani valónk van, ezért kezdjük el inkább első Jahmesz fáraó életének, tetteinek a bemutatását.
Ami zavaró, hogy első Jahmeszen kívül a képbe kerül majd egy Jahmesz nevezetű kapitány, Abana fia. Ő az, aki elmeséli tulajdonképpen Jahmesz hadjáratainak történetét.
Jahmesz ugyanis nagyon fontos szerepet tölt be az egyiptomi újbirodalom kialakulásában, a 18. dinasztia első uralkodójaként ő alapította meg nem csak a dinasztiát, hanem ezt az Egyiptom történetében olyan jelentős virágkort betöltő újbirodalmi időszakot is. Amikor átvette a hatalmat Kamoszétól, öccsétől, akkor még gyerek volt, így uralkodásának az első időszakában édesanyja uralkodott helyette, tehát Ahhotep királynő volt az, aki tulajdonképpen a hadban álló, Hükszoszokkal hadban álló Egyiptomnak a déli területét, Thébaisz vidékét megvédte, befejezte a harcokat a Hükszoszokkal, ha nem is véglegesen, de olyan formában, hogy időt tudjanak maguknak találni, föl tudjanak készülni a leszámolásra.
Szeretném megkérdezni, hogy a királynő kapott legyet?
Igen, ő volt az a királynő, aki ezt a bizonyos három, majdnem 10 cm nagyságú legyet kapta, mint a bátorságnak a érdemrendjét.
Hát nem tudom, nálunk a légy ez a pimasságot jelenti, ami méh a szorgalmat, akárcsak a francia történelemben, Egyiptomban a légy a hősiesség jelképe.
Igen, mert egy légy nagyon bátor volt, dacára annak, hogy ugye akárki agyon ütheti, nagyon könnyen és gyorsan, mégis olyan bátor volt, hogy még a szemre is nagy tömegekben szállt rá.
Ebben az időben elfogadták a nőket, tehát adott esetben a királynőt is, mint hadvezér?
Elfogadták, és ez abból is látszik, hogy Ahhotep nem csak hogy harcolt a Hükszoszok ellen, hanem még érdemrendet is kapott érte, tehát ki is tüntették, tehát nyilvános aktusban elismerték a hadi tevékenységét, ami ugye kifejezetten férfias tevékenység volt, és hát a későbbiek során is látjuk majd a 18. dinasztia időszakában, hogy a nők nagyon fontos szerepet töltöttek be, a csúcspontot, ha úgy tetszik, az egyik csúcspontot Hatshepszut jelenti, egy másik csúcspontot majd Nofertiti fogja jelenteni, és később a 19. dinasztia korában pedig Nofertari az, aki nagyon fontos szerepet tölt be második Ramszesz fáraó mellett.
Igen, hát ezek szerint akkor abban az időben érdemes volt nőnek lenni, illetve női vezetőnek lenni. Na most mit tudunk Jahmesz családi életéről, tehát kinek a gyereke volt? Jól tudjuk, hogy a mamának a nevét azt már tudjuk, a papa nevét még nem tudjuk, kit vett el feleségül, és hány gyereke született.
Hát az előző adásokból tudjuk, hogy Szepenenvé Tá nagyon fontos szerepet töltött be Egyiptom történetében. Ő volt ugye az, aki megindította a harcot a Hükszoszok ellen, és minden valószínűség szerint a Hükszoszokkal folytatott csatában szerezte azokat a sérüléseket, amikbe belehalt. Tehát ő az apa. Kamószéról feltételezik, de nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy ő a testvére volt, tehát szintén Szekenenvé Tának a fia volt. Van olyan elképzelés, ugye, amelyik szerint ő csak hadvezére volt, de az biztos, hogy Jahmesz a fia volt. Na most azt is tudjuk, hogy a feleségét Jahmesz Nofertárinak nevezték, és Jahmesz Nofertária a későbbi időben is nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen egyrészt létrejött az ő hozzá kapcsolódó Amon isteni felesége cím, és ezzel tulajdonképpen a 21. dinasztia és az azt követő időszaknak, az Amon papi feleségeknek a gazdagságát, az országot irányító szerepét alapozták meg Jakmesszel közösen, másrészt pedig olyan fontos szerepet töltött be, hogy istenként is tisztelték, Dér-el-Medinében fiával, Elsamenhotep fáraóval együtt külön isteni tisztelete volt, és kultusza több évszázadon keresztül fennállt.
Amit még nem mondtam el,
és ha már családjánál tartunk, akkor említsük meg a gyermekeit is, mert nagyon sok gyermeke volt, és az egész igazság az, hogy több felesége is, úgyhogy nem mindig tudjuk pontosan elválasztani, hogy melyik feleségtől melyik gyermek származott. A trónörökös, tehát Elsamenhotep néven az utódja, ő biztos, hogy Jakmesz-Nofertáritnak a fia volt, de ezen kívül még volt egy Jakmesz-Szitkamoze nevű felesége, sőt, mellékfeleségekről is tudunk, egy Kászmut nevű mellékfeleségről, és feltételezhetően Inhapi, vagy Kenethapi is azonos, szintén az ő felesége volt, és fölmerült még egy Ahmesz-Nepta nevű feleség is. No, gyermekeivel kapcsolatban volt egy Ahmesz-Szápáir, Ahmesz-Anh, volt Sziámon, Ramoze, Jakmesz, a már említett Amenhotep, aztán voltak lányok is, Ahmesz-Meritamon, Szitamon, megint csak Ahmesz, Ahhotep, Amenemhat, Szitkamesz, sőt, fölmerült egy Mutnoferet is, Táír, aki esetleg Kaszmutnak a gyermeke lenne, Ahmozehenut, Tjemehu is gyermekek közé tartozik, ő feltetően Tjenthapitól származó lánya, tehát nagyon kiterjedt, nagy családja volt Jakmesz fáraónak.
Na most a kedves Jakmeszről azért lehet elképzelésünk, ugyanis a mumiája Dér-el-Bahari mellől került elő, ezt a sírt, ezt Maspero bontotta ki 1886-ban. Derék úriember magassága 1 méter 63 centi volt, jellegzetessége, hogy fogai előreálltak, és ő volt az egyetlen, aki nem fáraó, aki nem volt körülmetélve. Ez nekem különösen tetszett. Akkoriban nem volt szokás a körülmetélés?
A mumiák alapján lehet tudni, hogy több fáraónál is megtörtént, tehát úgy tűnik, hogy ez egy általános szokás volt a léttérről, a körülmetélés léttérről Egyiptomban, már az óbirodalom idejéből is tudunk, amikor ábrázolták is, sír festményen is szerepelt.
Például Antmahol sírjában.
Tehát ez egy nagyon fontos rítus volt, amit papok végeztek. Tehát nem egészségügyi, hanem vallási okai voltak.
És ami külön érdekesség, hogy a fáraókat általában mellükön keresztbetett kézzel temették el. Ő volt az egyetlen, akinek a kezei a teste mellett helyezkedtek el.
Egy kicsit pontosítanék, a 18. dinasztia meg az utána következő, tehát az újbirodalmi időszakban volt ez a szokás. Na most ez a szokás valahogy létre kellett jöjjön. És ugye a 18. dinasztia megalapítója első Jakmeszt úgy tűnik, hogy az ő idejében még nem alakult ki ez a szokás, és ha már itt szóban a mumiáknak a kar helyzetéről, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy azért volt behajlítva, hogy a jogart így tartsák, csak hát miután ezeket a sírokat kifosztották, és az értékeket elvitték belőlük, a jogaruk is az értékek közé tartoztak, hiszen aranyból voltak, tehát be lehetett olvasztani, föl lehetett használni másra, nem maradtak meg. És még azt is érdemes megemlíteni, hogy a korszakban a királynőknek is sajátos formában történt a temetésük, mármint úgy azt értem ez alatt, hogy a mumiájuknál náluk az egyik kart hajlították be, és abba tettek jogart. Természetesen a jogarok itt sem maradtak meg, hiszen a királynői sírokat is kifosztották, és amikor az újratemetés történt a 21. dinasztia korában, akkor nem pótolták ezeket az értékeket, csak magukat, a mumiákat tekerték újra, és látták el balzsammal, kenőccsel, és nyilván megfelelő varázsigékkel, illetőleg jegyezték föl a vászonra az újra temetésnek a tényét. Virágokat is tettek rá, elnézést, az azért megtörtént.
Egyébként korai, hát nem is olyan korai ifjúságomban láttam egy filmet, amint a egyiptológus a múmiát kezdi kibontogatni, és a múmia jobb keze felcsapott, mire az illető frász kapott, elájult, idegösszeroppanást kapott. Én magam is a Kairói Múzeumban láttam olyan múmiát, nem tudom, talán Ramszesz, nem Ramszesz, nem tudom, kinek a mumiája volt, hogy a jobb keze kiemelkedett. Tehát tényleg létezett ez a történet, amiből aztán egy ilyen horror filmet csináltak, hogy az egyik keze az a mellén volt keresztbe valóban, a másik keze pedig fölfelé mutatott, kvázi az ég felé, vagy valami hasonló, mert amikor elvágták azt a bizonyos összekötő szalagot, akkor meglazult. Nem emlékszel rám, hogy láttad a múzeumban?
Arra emlékszem, hogy harmadik Ramszesznek a mumiája, az volt az első mumia, amit alaposabban megvizsgáltak, és aminek a híre Hollywoodba is eljutott, és az első mumia filmet, azt harmadik Ramszesz mumiájának az ihletésére készítették el, és tulajdonképpen a későbbi mumia filmek is mind ennek a hatására jöttek létre, és valamennyien ennek következtében harmadik Ramszesznek nagyon jó állapotban megmaradt mumiáját vették figyelembe, és arra építettek.
Egyébként lehetséges, hogy az volt, mert maga a fej is egész szépen egybe maradt, tehát az aszra is lehetett következtetni, csak mondom, ez a felcsapott kéz az egy kicsikét engem is megzavart. Na de térjünk vissza ahhoz a drága jó Jachmeszhez, mert vele kezdtük el a mai napunkat, és nekem az rettenetesen tetszik, hogy végre akadt valaki, aki alaposan elporolta a hükszoszokat.
Tudnélik, miután felcseperedett ez a gyermek, 8-10 évesen kerülhetett a trónra, néhány év elteltével eléggé megnőtt ahhoz, hogy a hadsereg irányítását a kezébe vehesse, és megindította a hadjáratot a hükszoszok ellen, azt a hadjáratot, amely sikerre vezetett, és amelynek a végeredménye az lett, hogy nem csak Egyiptomból üzték ki a hikszoszokat, hanem még az Egyiptomhoz tartozó palesztin területekről is. Tehát Egyiptom valóban elmondhatta uralkodásának a végére, hogy a hükszoszoktól mentes egyiptomi kézben egyesítette a két országot.
Fantasztikus, azért szeretnének megkérdezni, hogy az odáig oké, hogy a hükszoszok elmentek, és úgy tűnik mindörökre. De úgy tudom, hogy a későbbiekben azért volt némi visszaszivágás.
A hükszoszok, az ugye pásztor népmintáról már szó volt, gyakorlatilag Szíria-Palesztinia területén élő, pásztorkodással foglalkozó törzseknek az összefoglaló neve volt. Ilyen formában az ott élő népek, azok később is betelepedtek, sőt, hát amikor Egyiptom ugye virághatalom lett, és első Tutmozisz, majd nem vér szerinti unokája, mert ugye első Amenhotep fogadta örökbe első Tutmoziszt, meghódítja a szír-palesztin területeket is, akkor azt is az országához csatolja, és természetszerűleg népmozgások voltak ezekről a területekről is. Tehát voltak, akik betelepedtek, nagyon sok olyan elem alakult ki az egyiptomi kultúrában, éppen a hódítások következtében, ami az ázsiai kultúrákból való átvétellel tudott csak létrejönni. Kezdve a zenei élettel, a gazdasági életen keresztül, egészen a vallásig, hiszen istenek között is sok új isten is betelepült Egyiptomba. Olyan formában, hogy ugye az ókori elképzelés szerint minden népnek megvolt a maga istene, minden istennek megvolt a maga hatásköre, és minden nép abban reménykedett, hogy az ő istenei erősebbek a másik nép istenénél. De bizonyos esetekben úgy látták, hogy annak a másik népnek az istene olyan területen hatékony, amely területen az ő istenük nem eléggé. És ilyenkor átvették annak az istennek a tiszteletét is, vagy azonosították saját isteneik valamelyikével, vagy önálló saját istenként tisztelték. Hát ez megtörtént Egyiptom esetében, Ázsiával kapcsolatban is, például Bálistennek a tiszteletét is átvették, meg további más istenekét is, tehát egyszerűen átalakult.
Összeolvadások is voltak? Tehát úgy, hogy összeolvasztottak több istent?
Volt ilyen is természetszerűleg. Az egyiptomi szinkrétizmusnak az a lényege, minden egyes istennek többféle arculata van, és ezeket a különböző arculatokat össze lehet vonni, és önállóként is lehet tisztelni, meg egy összevont alakban is. Tehát például Isis és Háthor, két egyiptomi ősi isten összeolvadt, és Isis Háthorként azonos istennek különböző arculataira tekintettek föl, úgy tisztelték őket. Szekhmet, Bastet ugyanez. De Amon-Ré maga is az új birodalom fő istene, a birodalmi istene is Amon és Ré istennek az összeolvadása valójában. Jó, lehet külön is továbbra is tisztelték Amont, meg külön is tisztelték Amonrét. De a Karnaki Amon, azaz Amon-Ré volt, a kettőnek az összeolvadt. Mind a kettő aspektusait magába foglaló Isten.
És Ré Harakti, akiről a Szétés Hórusz háborúskodásában hallottunk, ő most tulajdonképpen Amon volt, Ré volt, vagy mit jelentett a Harakti?
Ré Isten, a napisten, mint olyan egy átfogó Isten fogalom. Harakti, tehát aki a fényhegyen van. Vagyis ez az meg a felkelő napot jelenti, tehát a Ré Harakti tulajdonképpen a napisten és napistenen belül domináló aspektusként a felkelő napot, azt a napot, amelyik újjászületett, tehát az újjászületésnek a napjáról van itt szó az ő esetében.
Azért engem határozottan szórakoztat, hogy az egyiptomi történelmet nem tudjuk boncolgatni anélkül, hogy előbb vagy utóbb ilyen vallásos részekre ne kelljen kitérni. Tehát az istenek akkora szerepet játszottak Egyiptom történetében, hogy időnként a fáraóknak az ő cselekedeteik is vissza, hogy is mondjam, azokat is visszavetik, mert hogy az Isten volt az, aki vezette a harcot, az Isten volt az, aki ezt csinált, azt csinált a masinak. Na mindegy, menjünk, térjünk vissza erre a drága jó Jahmeszre, mert azért ő nem csak háborúskodott, hanem építkezett is.
Jahmesz nagyon sok mindent csinált, de még a múmiánál maradva, azért valamit említsünk meg, nevezetesen azt, hogy említettük, hogy Dér-el-Bakriban a 320-as sírban, tehát Inhapi királynőnek a sírjában került elő. Na most nem egymagában került elő, hanem ez egy rejtek hely volt, ahol a 21. dinasztia korában eltemették, újra temették a korábbi fáraókat. Közülük volt egy, tehát Jahmesznek a mumiája, az ő mumiáját is újra tekerték, és virágkoszorúval is ellátták, tehát itt temették el.
Volt neki valami köze Inhapi fáraón?
Azon kívül, hogy az ő sírjában találták meg, más köze nem volt.
Korban sem? Tehát
Jóval korábban élt.
Akkor itt semmi olyan illetlenségről nem beszélhetünk. No de.
Viszont még a mumiájának a vizsgálata során megállapították, hogy 35 éves volt körülbelül, amikor meghalt, és érelmeszesedésben szenvedett.
Okay,
mégpedig a csigolyáinál volt az érelmeszesedés, és a térdei is reumások voltak, úgyhogy nem volt könnyű az élete.
Hédi, ez a fáraó, ez olyan, mint én vagyok. Pontosan, ugyanazok a dolgok jellemzők rám is. Na, azon felül, hogy én nem harcoltam a hükszoszokkal, és nem csináltam annyi érdekes dolgot, de most már tényleg haladjunk.
Még meg szeretném jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ugye amikor eltemették, nem simán ott berakták a múmiát Inhapi királynő sírjába, hanem koporsóba helyezték. Ezt a koporsót, amit ebből a célból felhasználtak, mégpedig első Pszuszenész és első Sesonk idején temették, tehát nem a saját koporsója volt, azzal nem tudjuk, mi történt. Elképzelhető, hogy a sírrablók eltüzelték, hiszen van olyan feljegyzés a dokumentációban, hogy a sírrablók bizony tüzeltek is, tüzet gyújtottak, és hát a rendelkezésükre álló fával tüzeltek, tehát koporsó fával is.
Hol benne a sírban, vagy pedig kinn a szabadban tüzeltek?
Abból indulok ki, hogy titokban végezték a munkát, akkor inkább belül, mint kívül.
Hidegek a sivatagi éjszakáknak.
Na, és az a koporsó, amiben őt megtalálták, annak tudjuk, hogy Dzsehutimesznek hívták, tehát Totmesznek hívták a tulajdonosát. Nem a későbbi fáraókról van szó, egy magánembernek a koporsójáról van szó, és egy nagyon szép risi koporsó volt. És hogyha már ezt a risi szót említem, akkor ez egy arab szó, tollas koporsó azt jelenti, mert hogy tollakkal van díszítve. Magának a koporsónak emberi, tehát mumia alakja volt, védelem jeleként egy madár ölelte át, a madárnak a szárnyait festették rá, ezért volt tele tollakkal.
Tehát innen a Risi koporsó elnevezés.
Tehát ténylegesen voltak benne tollak?
Rá volt csak festve.
Ja, csak rá volt festve. Már megijedtem, hogy tollakat is temettek mellé. A madár az várjál, csak az sasmadár, sólyommadár lehetett, tehát hórusz lehetett, vagy...
Hát ebben az esetben a madár fejét nem festették rá, tehát nem tudjuk. Sólyommadárról lehet szó, illetőleg keselyről is. Mint a mint múlt, az anyának a megtestesítője. De az, a körbeörelés az a védelemnek a jele, tehát itt egyértelműen pozitív értelemben az újjászületéshez az égi anya körbeörelte a koporsóban magát a halottat.
Ez nagyon, tényleg nagyon szépen hangzik.
Na most 1881-ben találták meg, utána 5 évvel bontotta ki Maszperó, aki nem lehetett ott a megtaláláskor, mert gyorsan sietve kellett a sírból kirámolni minden ott talált múmiát, attól féltek ugyanis, hogy a sírra blokkát tesznek benne.
Hát igen, szóval ez volt az, amikor én arra gondoltam, hogy mennyivel voltak ők különbek, mint a sírrablók, tehát ők ezeket a múmiákat azért bontották onnan ki, hogy megvédjék. Nem tudom, nem hallgathatnánk egy kis zenét? Ha már úgy múmiából kifolyólag, szóval az embernek ezt meg kell emésztenie.
Akkor egy kis zene után folytatjuk műsorunkat.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a
Ramszesz történelmi arcképcsarnokot.
Ezt mindig ráhagyom Hélire, mert ő olyan szépen tudja mondani. A mai nap során ókori Egyiptom történetének egyik nagyon érdekes alakjáról, illetve nagyon érdekes korszakáról beszéltünk. Első Jahmesz fáraó került terítékre, akinek a legnagyobb tette az volt, hogy kiűzte Egyiptomból a Hükszoszokat. Jó, hogy ezt már a mamája elkezdte, de ő volt az, aki véghez vitte, és tényleg felemelte Egyiptomot. A későbbiekben majd még egy másik Jahmesz nevű fickó történetét is elmeséljük, illetve ő volt az, aki leírta a fáraó harcait. Beszéltünk Jahmesz családjáról, beszéltünk Jahmesz múmiájáról. Egyetlen dologról nem beszéltünk, hogy a harcászat mellett mivel foglalkozott még, miután én tudom, hogy nagy építkezései voltak.
No, akkor beszéljünk egy kicsit első Jahmesz fáraó építkezéseiről. Tudjuk, hogy az országot nagyon leromlott állapotban vette át, tehát nagyon sok rom volt Egyiptomban. Ennek egyenes következménye az volt, hogy az építkezések során az újjáépítésre kellett elsősorban összpontosítani. A középirodalmi stílust követte, ezt utánozva építette ki székhelyét, mert hát nyilvánvalóan elsősorban a királyi székhely kiépítésével volt elfoglalva, ahol szükségszerűen a palotáját is megépítette, és ahol tudjuk, hogy ezen kívül további építkezésekre is szükség volt a halottak területén, mert a harmadik pülönből, a karnaki Amondé templom harmadik pülönjából 2 stélé is előkerült, ami az ő koráról szól, Az egyik a vihar stélé, pontosan arról szól, hogy hatalmas vihar tört ki, és ennek a viharnak a következtében beáztak, tönkrementek az elődöknek a sírjai, és Jahmesz fáraónak bizony ezeket is újjá kellett építeni a palotával egyetemben. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor egy másik sztélét is érdemes megemlíteni, az adásvételi sztélét, ami ugyanebből a piromból került elő, és amelyikből kiderül, hogy felesége számára, tehát Ahmesznofertári számára megvásárolta az Amon isteni felesége címet, javadalmat is alapított hozzá, és mindezt Amon második profétájának a javadalmáért cserébe kapta meg a feleség. Egy még későbbi sztélé, ami viszont a 8. piromból került elő, arról szól, hogy Ahotepet, tehát az anyját dicséri, és Amon-rének ékszereket adott, meg számára építkezéseket végzett, és akkor itt visszatértünk az építkezésekre. Tehát annyi építkezést végzett Ramszesz, amennyit csak tudott, és ezeknek nagy része nem maradt meg. Fönnmaradt például egy olyan építkezés Thébában, hogy a Montu templom felüli oldalon, szintén középirodalmi stílusban egy architráv készült el, ez nyilvánvalóan a templomnak a része lehetett, illetőleg emléképület nagyanyja Tetiseri részére. Hogyha a palotára gondolunk, akkor az északi területen is egy érdekes építkezés zajlott. Avarisz volt ugye a Hikszoszoknak a fővárosa. Avariszt ugyan lerombolták, de mellette egy nagyon fontos központot hoztak létre első Jakmesz korában, és itt ebben a városnegyedben nem csak ő építkezett, hanem utódai is, feltételezhetően az ő idejében épült meg az a palota, amelyik tele volt teljesen csodálatosan szép krétai stílusú festményekkel.
Avariszről azért el kell mondani, hogy az volt a Hikszoszok fellegvára. De ez a krétai festmény dolog, ez engem egy kicsikét megzavart, mert amikor Krétában jártam, hát tudom, hogy néznek ki a krétai rajzok, illetve a krétai festmények. Az egyiptomiak át tudták ezt venni teljes mértékben?
Bikaugratási jelenetet lehet például látni, és teljesen olyan pontosan úgy néz ki, mint a krétai jelenetek. Tehát nagyon pontosan, apró részletekben is kifejezetten krétai stílusban készültek ezek a dolgok, úgyhogy ennek következtében nagyon valószínű, hogy ezt nem is egyiptomi mesterek alkották, hanem valóban minoszi kultúrából, esetleg pontosan Krétáról vagy Téráról, tehát a minoszi kultúra területéről érkezett, kvalitásos, jó mesterek alkotásai vannak itt. Na most, hogyha ilyen volt, ennek biztos oka volt, hiszen az egyiptomi stílustól teljesen eltérő, az egyiptomi hagyományoktól is eltérő, és ugyan tudjuk, hogy sok minden beépült a minoszi kultúrából, Ahotepnek a kardjára, hogyha gondolunk már, mint a sírjában talált kardleletre például. Tehát vannak olyan motivumok, amik a minoszi kultúrából beépültek az egyiptomi kultúrába, de ezek abszolút nem feltűnőek ott, tehát teljes mértékben beleolvadnak, az adaptációjuk megtörtént. Itt azonban szó sincs ilyenről, ami azt sugallja, hogy valamilyen okból kifolyólag itt valóban minoszi kultúrához tartozó emberek éltek, fölmerült az, hogy például hercegnők jöttek, de lehetett követség is, vagy bármilyen más oka lehetett, egy biztos magasrangú személyek voltak, és tartósan éltek itt, mert különben nem lett volna értelme külön a számukra palotát építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy magasrangú diplomáciai kapcsolat alakult ki Kréta és Egyiptom között, ami folyamatos volt, elég szilárd volt ahhoz, hogy ezt épülettel is biztosítsák, ennek az emberi feltételeit, és hát hozzá kell tenni azt, hogy ez a kapcsolat, ez a későbbiekben is fennmaradt, hiszen a későbbi uralkodók idejében is a minoszi kultúrának az emlékeit rajzok formájában, illetőleg az már a már említett hatások formájában is megtaláljuk az egyiptomi művészetben. Csak érdekességként mondom, hogy a mükénéi kultúrával viszont úgy tűnik, hogy harmadik Tutmozisz fáraó korában kerültek később kapcsolatba, és Mükénében pedig a harmadik Amenhotep korából van olyan épület, amiről feltételezik legalábbis, hogy volt olyan épület, ahol esetleg egyiptomiak éltek. Tehát ez a fajta dolog, ez kölcsönös lehetett, csak hát még nagyon sok mindent nem tudunk vele kapcsolatban.
Na most azzal kezdtük, hogy Tébában kezdte el az építkezéseket. Haladt végig a Nílus mentén a szudáni határ felé?
Az igazság az, hogy Jahmesz idejében főképp téglaépítkezések zajlottak, tehát feltételezhetően nagyon sok téglaépítmény volt, de ezeket később lemondották, tehát nem maradtak meg, részben kővel építették át, részben pedig használatuk feleslegessé válva, eleve nem is volt rá szükség. Tehát amit tudunk, az például az, hogy Armanban templomot épített, és Karnakban építkezett nagyon sokat, tehát azon a területen, ahol élt. Itt kőből épült egy templombejárat az Amon-Ré templomhoz, illetőleg egy bárkakápolna, a többit azt szükségszerűen, mivel hogy téglából készült, nem maradt fönn, még a nyomai sem maradtak fönn, ezeket is lebontották a későbbiek során, tehát ez is csak nyomokban maradt fönn. Abidoszban viszont nagyon jelentős építkezéseket végzett, hogy más helyre is elmenjünk. Itt a halotti templomát építette meg, és a halotti templom együttes az utolsó fáraói piramis az ókori Egyiptomban, mert hogy ehhez egy piramis is tartozott, és a szokásos piramis templom, feljáró és völgytemplom is hozzá kapcsolódott. És hogyha már halotti templomáról szó van, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a halotti templom, bárcsak töredékesen maradt fönn, mégis rendkívül izgalmas, érdekes a töredékeiben is, ugyanis az első egyiptomi lóábrázolás itt található meg, nem beszélve arról, hogy harci kocsit is ábrázoltak itt. Tehát nagyon érdekes jelenetek láthatók, láthatók még ázsiai hajók, íjászokat is lehet látni, aztán Apophis neve is megtalálható volt ennek a templomnak a domborművein, sőt, még azok, ezek a bizonyos levágott kezek is, amiket tehát nagy halmokba gyűjtöttek, jelezvén, hogy milyen sok ellenséget elpusztítottak a csatában. Mindez azt mutatja, hogy ez a halotti templom, ez a hagyományokhoz híven a fáraónak a tetteiről is szólt, arról, hogy mi történt az ő uralkodásának az idején. Csak ebben a környezetben lehet értelmezni ezeket a töredékeket, illetőleg elképzelhető, hogy még az elődjeiről is, az őseiről is szó esett a templomban. Majdnem elfelejtettem mondani, hogy a piramisára visszatérve, hogy ez az utolsó volt, és elég magas volt, mert 52,5 méter volt. De nem csak magának építkezett itt, hanem a családjának is.
Te a harci kocsikról beszéltél, voltak akkor már harci kocsik? Hát
a második átmeneti korban vették át az egyiptomiak a harci kocsinak a használatát.
Kerekkel?
Két kerékkel és négy küllősek voltak az első harci kocsik, később a küllőknek a száma 5-re, sőt 6-ra is fölemelkedett. Na, visszatérve a halotti templomhoz, azt még hozzá kell tenni, tehát, hogy első Jahmesz fáraó halotti templomához feljáró, majd völgytemplom is csatlakozott, és ez a völgytemplom, ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ez is teraszos templom volt, mint Mentuhotepnek a temploma, és mint ahogy később aztán Hatshepszut, majd harmadik Tutmózisznak a temploma is megépült. Ezt a templomtípust a többi uralkodó úgy tűnik, hogy nem nagyon preferálta. És akkor most a többi síra, többi építmény, ami megtalálható Abidoszban, Ahmose királynőnek, tehát az anyjának, és Ahmes Nofertálinak, vagyis ugye feleségének is épített itt templomot, sőt, nem csak nekik, hanem a család még egy további nő tagjának, nagyanyjának, Tetiserinek is. És Tetiserinek nem csak templom épült, hanem piramis is, tehát a második abidoszi piramis, amit épített, az ő számára készült. Sztélét is helyezett el, innen tudjuk, hogy kinek épült ez az együttes. Na most, ez is egy kenotáfium, vagyis egy olyan sír emlék, ami nem a tényleges valódi sír, hanem csak emlékhely, és minden valószínűség szerint Ahmesznek, vagyis hogy Jahmesz fáraónak a sírja is ilyen kenotáfium lehetett, hiszen, mint említettük, a Usébtijét Tébában találták meg, múmiája Tébában volt, tehát egyértelműen úgy tűnik, hogy ez egy halotti kultusz számára épült, de nem a sírként szereplő építészeti együttes volt, jelezte viszont az Oziriszek tulajdonított rendkívüli nagy jelentőséget. Az építésznek a nevét is tudjuk, Néferperetnek nevezték.
Valahol megtalálták a falba vésve, vagy...
A neve egy töredéken szerepelt, tehát csak ennyi.
Hát akkor szépen meghagyta magát az utókor számára, úgyhogy...
Memphisben biztos, hogy építkezett, egy Ptah templomnak a töredékei maradtak fönn, tehát Ptah számára templomhoz hozzáépített, vagy maga épített templomot, és turai graffitikből tudjuk, hogy Amon déli háremét is templommal kívánta ellátni, tehát Amon kultuszának a meghonosításához hozzákezdett az északi területen is, és Núbiát kérdezted. Núbiában Buchenből tudunk építkezési tevékenységéről. Itt a közigazgatási egységet, tehát az a régebbi középirodalmi központot építette újra, használatba vette természetszerűleg, tehát ez volt Núbiának a központja az ő idejében. Uronártiban tudunk templomépítkezéstől töredékek alapján, és Tuskában szintén töredékek vallanak arról, hogy ott is folytatott valamiféle építkezési tevékenységet, ami tekintve, hogy kő volt, feltételezhetően templomhoz kapcsolódott.
No, akkor kimerítettük az építészet történetét. Csinált még valami szépségeset, valami művészieset?
Miután stabilizálta a helyzetet, biztos, hogy még további építkezésekbe is belekezdett, ami már tudott természetszerűleg. Erre abból lehet következtetni, hogy utána fia első Amenhotep uralkodott, és ő, mármint első Amenhotep, atyának több emlékét is befejezte. Itt például Héliopolisban egy átum templomot.
Bocsánat, én a templomokon kívül, mert most már felsoroltuk a templomokat, én arra gondoltam, hogy esetleg szobrokat állítatott, vagy önmagáról is készült szobor valahol.
Szobra hogy ne készült volna? Hát minden fáraóról készült szobor. Ennek már csak azért is fontos szerepe volt, hiszen a fáraó hatalmát hirdette. Nem beszélve arról, hogy a túlvilág életében is szüksége volt valamire, amiben a lelke megtalálta. Tehát neki is volt. Éppen Núbiában, Szái szigetén került elő egy ülőszobra. Ez természetesen a Khartoumi Múzeumban látható ma, hogyha valaki oda véletlenül eljut, akkor érdemes megnézni, hogy itt helyezkedett el ilyen délen, ez propaganda értéke volt, tehát PR tevékenységnek a részeként hirdette egyrészt Egyiptomnak a jelenlétét, másrészt pedig a fáraónak a hatalmát ezen a területen. Egyébként elég kevés emléke maradt fönn, úgyhogy például Tébából Usiptiét ismerjük, ez is bizonyítja, hogy a valódi sírja Tébában volt, hiszen különben hogy került volna ide az Usiptie, hogyha a Vidozba temetik el. Aztán a Brooklyni Múzeumban van egy szobor töredéke, és nagyon érdekes, hogy Abidoszból viszont egy mészkő szobra került elő, pontosabban egy Sphinx szobor, amelyik őt ábrázolja, legalábbis minden valószínűség szerint, és ez azt jelenti, hogy az új birodalom korában már a legelső fáraónak a Sphinx formájú ábrázolása is megvolt, minden valószínűség szerint a középirodalmi mintákat követték ezzel.
Ebben az időben még nem voltak papirusz emlékek?
Természetesen ismerték a papiruszt, és használták is, hiszen az első dinasztia korából származik az első papiruszlelet. Igaz, hogy azon még nincsen semmiféle szöveg, csak maga a papirusz. De egyetlen egy nevezetes papiruszt ismerünk ebből az időből, és ez pedig a Rind matematikai papirusz, tehát ami a matematika történetéből nagyon sok érdekességet tartalmaz. A hátoldalán viszont történelmi szempontból fontos szöveg van, mert hogy ezen szerepel egy ilyen Annales jellegű felsorolásban néhány tette első Jahmesz fáraónak, és itt szerepel például az, hogy a 11. uralkodási hét Semu évszak második hónapjában Héliopolisba ment. Az első Ahet hónap első hónapjának 23. napján a déli herceg betört Tyaruba. Na most Tyaru a mai Kánaánnak megfelel, tehát Palesztíniának ez a déli területe, és hát ezen a nagyon sok vita volt, hogy ez a 11. uralkodási év, ez kire vonatkozik. Apophis ebben az időben, tehát Jahmesz idejében, amikor Jahmesz harcolt a hikszoszokkal, már nem ért, Szekenenré ugye még vele harcolt, Ahhotep az anyja vele kötötte a békét, de utána meghalt Apophis természetes halállal, Hamudi, a fia örökölte a trónt. Na most Kim Richoldnak az a véleménye, illetőleg Anthony Spellingernek, hogy ez a 11. uralkodási év, ez nem Jahmeszre vonatkozik, hiszen különben a déli herceg megnevezés az ugyancsak furcsa lenne,
hiszen ő nem herceg, hanem királyként tartotta magát számon, tehát akkor mindenképpen felső és alsó Egyiptom királya, vagy legalább valami hasonló megnevezést várnánk itt. Tehát, hogy ez a 11 év, ez Hammurinak a 11. uralkodás éve lenne, de minden esetre ez is az egyik bizonyíték arról, hogy ő ide betört. Tehát elfoglalta tulajdonképpen a hikszoszoknak a területét, de az is kiderül belőle, hogy nem Avarisz a főváros ellen támadt, hanem gyakorlatilag ezzel elvágta Avariszt a szövetségeseitől, az utánpótlástól elvágta, tehát Avariszt ilyen módon valóban meg lehetett ostromolni, amire később sor is került, mint azt más forrásokból ismerjük, tehát első Jahmesz korából papirusz forrásunk nagyon kevés van, sokkal több egyébként első Jahmesz életével, illetőleg tetteivel kapcsolatban az írott források között a stélé, a sírfeliratok is vannak természetesen, de a stélék is nagyon jelentősek.
Hát ez az, hogy jobban bíztak a kőben, és lényegében a kő időtálló. No, ha már itt tartunk, térjünk át erre a drágajok és Jahmesz kapitányra, aki leírta a fáraó harcainak a történetét. Na most itt van előttem egy könyv, amelyben Jahmesz önéletrajzát is olvashatjuk, és hát nagyon aranyos. Úgy kezdődik, hogy Neheb városában születtem, atyám felső és alsó Egyiptom királyának, az igaz hangú Szekenenrének katonája volt. Baba Rainet fia volt a neve. Később én katonáskodtam helyette, a Vadbika nevű hajón a két ország urának, az igaz hangú
Neppehtiré, tehát első Jahmesz fáraónak a másik neve.
Hát ez az, hogy ők a fáraóknak a régi nevét használjuk, mi az új nevét használjuk, emiatt van a keveredés. Azt mondja, hogy ekkoriban még ifjú voltam, nem nősültem meg, és szemetszenú ruhában aludtam. Az mi ez a szemetszenú ruha?
Szemetszenú ruha tulajdonképpen azért nincs lefordítva, mert nem tudjuk, hogy ez konkrétan mit jelent, milyen ruha volt valójában. Egy biztos, az egyiptomiaknál volt valamiféle beavatási szertartás a felnőtté érésnek a jelzésére. Ennek ugye több része volt, és egyik alkotó eleme az volt, hogy a gyermekkori ruhát levetette az ifjú, és helyette olyan ruhákat kezdett hordani, mint amilyent a felnőttek, a nagyok hordtak. No, azt a ruhát, amit levetett, azt nevezték szemetszenú ruhának.
Nagyon aranyos egyébként. Na most itt ír arról, hogy később házat alapított, aztán elhelyezték titérsége miatt az északi nevezetű hajóra, majd gyalog követte a királyt, amikor az harci kocsiján vonult, méghozzá Avarisz városának ostromára. Hát ekkor verték, ekkor kalapálták meg a hükszoszokat, ekkor üzték ki őket, és olyan hősiesen harcolt ez a jó ember, hogy kitüntették, és kinevezték a Memphisben ragyogott fel nevű hajóra. Itt hosszasan ír arról, hogy zsákmányt ejtett, elhoztam egy kezet. A király hírnökeinek ezt elmondták, vitézségért aranyat adtak neki. Tehát itt hosszasan leírja a saját harcainak, illetve saját dicsőségének a történetét. Aztán ismét szerzett egy foglyot, ezért ismét megajándékozták arannyal. Na most jön az, hogy ezután kifosztották, mármint a fáraó seregei Avariszt, és őfelsége Ázsia népeit lemészárolta. Szabályszerűen lemészárolta. Most ebből az alkalomból kapott két asszonyt és egy kezet, illetve hozott magával egy két asszonyt és egy kezet, kapott vitézségi aranyat szokás szerint. Utána megint csak nagy öldökléseket rendezett a fáraó, és ismét csak sikerült neki rabszolgákat és kezeket szerezni. Utána jött Átiú délről, aki megtámadta Egyiptomot, és ő fensége, mármint a fáraó, ja nem, ez nagyon tetszik, hogy jött Átiú, akit végzete a halálba sodort, mert a felső egyiptomi istenek megragadták őt. Öt fő szolgát kapott földarabokkal együtt. Aztán megint jött az ellenség, akinek Tetján vagy Tétjén volt a neve, aki összegyűjtötte magához a lázadókat. Feltehetőleg ezek azok voltak, akik, tehát azok a külföldi harcosok voltak, vagy külföldi csapatok voltak, akik a már leigázott népekből, emberekből kerültek elő. Ő felsége természetesen levágta őt, és a csapatát megsemmisítette. Ekkor Jahmesz kapitány három főt kapott ajándékba, tehát három rabszolgát kapott ajándékba, sőt, öt setát földet a városban. Mi ez a set?
A setját az egy arurának megfelelő földegység, tehát öt ilyen egységnyi földet.
Ez egységet jelent? Igen, öt egységnyi földet a városomban. Tehát kezdett meggazdagodni a fiú, mert most már voltak szolgái, rabszolgái. Gondolom a kezeket azokat mumifikálták, vagy kirakták, ahogy nálunk a sportolók kiteszik az emlékeket. Hát feltehetőleg ő is valahogy így őrizte ezeket a kezeket.
Hogy mit csinált vele később, azt nem tudjuk, de azért mutatta be a fáraónak, mert ezzel jelezte, ezzel bizonyította pontosabban, hogy ő öt embert, ellenséget megölt a harcok során.
Utána ír arról, hogy ezután felső és alsó Egyiptom királyát az igaz hangú.
Itt már a következő uralkodó első Menhotepnek a másik nevét olvashatjuk, Dzsészerkáré.
Dzsészerkáré, jó. Tehát itt abba is hagyjuk, mert itt már Amenhotepről van szó. Tehát eddig ír elsősorban Avarisz ostromáról, utána arról, hogy aki jött Ázsiából, tehát Ázsia népeit csak úgy mészárolgatták jobbra-balra, aztán következett az, hogy a délről jövő, ez egy nubiai volt?
Ez Nubia.
Tehát a délről jövő nubiai ellenséget is elpusztították, és aztán utána, amikor összefogtak ezek a leigázott tömegek a fáraó ellen, azokat is lemészárolták kvázi, tehát, és ez minden alkalommal neki vagyont jelentett. Úgyhogy haláláig ez a jó ember igen szép vagyon gyűjtött össze, és nekem nagyon azt tetszik nagyon, amit a végéről ír, hogy öreg vagyok már, elértem az akkort, az irántam tanúsított kegy, most is olyan, mint előbb, sírban fogok nyugodni, melyet saját magam készítettem magamnak. És ez abban az időben azért nagy dicsőségnek számított.
Elkavi egyébként, ez a nehen, amit említettél, ez elkavot jelent az ókori egyiptomi nyelven, és úgy tűnik, hogy ez ebben az időben törzs területe volt a fáraónak, nagyon sok katonát toborozhattak erről a területről, hiszen a második Jahmesz, akinél szintén Jahmesz fáraó haditetteiről szó esik a sírban, szintén elkavi származású, ezért is Pennehpet, a Nehpeti, az Elkavi a mellékneve. No, de kis zene után folytatjuk akkor a műsorunkat.
Hallgatóink. Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának Ramszesz történelmi arcképcsarnokát hallják. Nagyon röviden szeretném összefoglalni az előzőket, ugyanis meglehetősen kevés időnk maradt még, és azért még volna mondani valónk. Tehát az előzőkben először beszéltünk Jahmesz, első Jahmesz fáraóról, az ő háborúzásairól, az ő építkezéséről és magáról, a személyéről. A második részében beszéltünk Jahmesz kapitányról, aki leírta a fáraó harcait. Természetesen nem csak a fáraót dicsőítve, hanem önmagát is. Leírta azt, hogy milyen harcokban vett részt, természetesen a fáraó alatt, és ezért milyen jutalmakat kapott a fáraótól, úgyhogy a végén egészen módos emberként halt meg. Na most, tudom, Hédi, volna ez még valami hozzátenni valód, vagy térjünk át arra a bizonyos részre, ami nekem nem éppen a kedvencem, de te annyira szereted, az úgynevezett titulatúrákra.
Csak egy nagyon rövid kis megjegyzésem lenne még. Tehát ebben a fia Elkavi volt, ez a bizonyos Jahmesz, és a másik Jahmesz, a Jahmesz Pennehpet is Elkavi volt, akiktől több forrásunk származik Jahmesz fáraó uralkodására vonatkozólag. De az ő idejében élt egy Embach nevű trombitás is, és azért említem meg, mert katonai trombitás volt, és ugye ez jelzi, hogy a katonaságnál a felvonuláskor a katonák figyelmét, illetőleg irányítását a trombitások is elősegítették, és hogyha valaki el akarja képzelni, hogy hogyan is nézett ki ez a trombita, akkor érdemes Tutankhamen sírlelet együttesére gondolni, ahol több trombita is előkerült, sőt azokat a trombitákat, legalábbis egyiküket meg is szólaltatták, mert olyan jó állapotban került elő, úgyhogy lehet tudni, hogy három különböző hangmagasságot lehet kifújni rajtuk. És hát a mai fülnek eléggé recsegősen hangzanak, de hát akkor más világ volt. Ezen kívül még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, nevezetesen arra, hogy újítás többféle is volt, ez a trombita hadseregbeli bevezetése is elképzelhető, hogy az újítások közé tartozik. Az viszont biztosan újítás, hogy megjelent az üvegpaszta az ókori Egyiptomban. Eddig ugye csak fajansz volt, és ennél magasabb hőfokon kellett kiégetni az üvegpasztát, egy kicsit az összetételen is változtatni kellett, és feltehetőleg ez is az ázsiai hatásnak köszönhető, hiszen közvetlenül az új birodalom elején a hükszoszoknak a eltűnésével egy időben jelent meg Egyiptomban, tehát akkor, amikor Egyiptomban az ipar föllendült, de amikor még elég közel voltak ahhoz, hogy különböző ázsiai eredetű dolgokat adaptálni tudjanak.
Bocsánat, ezt a pasztát, ezt aztán buboréknak felfújták, vagy pedig...
Nem fújták, olvasztással, öntéssel dolgoztak, tehát volt egy belső mag, erre öntötték rá magát az üvegpasztát, majd amikor az megszáradt, akkor kikaparták a belső magot.
Tehát akkoriban még nem voltak olyan kecses vázák.
Nagyon kecsesek ezek a vázák, de nem fújással jöttek létre, tehát a technológia más volt. A római korban jöttek rá az üvegfújásnak a mikéntjére. De annak az már valódi üveg volt, nem üvegpaszta, tehát ott az üveg összetétele is megváltozott. Ezt az anyagot nem is tudom, hogy lehetne fújni. Az egyiptomiak minden esetre nem próbálták meg. No, tehát akkor akinek az idejében mindez történt, az első Jakmesz fáraó volt, akit egyébként Manetón a fennmaradt művében 25 év és 4 hónapi uralkodással tisztelt meg, és mivel Manetón eredetiében nem maradt meg csak idézetek formájában, több helyen is, ezért érdemes azt is elmondani, hogy Jakmesznek a neve is különböző volt a különböző idézett helyeken. Josephus Fláviusnál például Tetmózisznak nevezték, Africanus az Amos névformában őrizte meg, Eusebius pedig Amosis formában őrizte meg a nevét. És ha már nevekről van szó, az említett titulatúrára is térjünk ki. Tehát, mint tudja minden kedves hallgatónk, az ókori Egyiptomban a fáraóknak 5 neve volt, 5 különböző név tartozott a teljes megnevezésükhöz. Az első nevet, a trónnevet a felső és alsó Egyiptom királya névformájában, tehát ahogy ők mondták akkoriban, Nisutbiti, vagyis a sáshoz és a méhhez tartozó címmel látták el, tehát ez volt először, majd utána szerepelt, első Jakmesz fáraó esetében a Nebpehtiré név alapútána, vagyis Ré-ről van itt szó, akit megneveznek a névben, a Neb az az úr, a Pehti az pedig az erő, tehát az erő ura Ré. Ez a név azt fejezi ki, hogy Ré napisten képviselte a legnagyobb erőt Jakmesz fáraó számára. Egy másik név a Jakmesz, de nagyon érdekes, tudnélik itt, egy olyan istenségről van szó, aki a Jah, vagyis a hold istene volt, akinek nem tudjuk, hogy hol volt a kultusz helye, és egyáltalán a korábbiak során, meg a későbbiek során sem tudunk kultikus tiszteletéről, vele kapcsolatos rituálékról. Tehát ő egy ebből a szempontból kicsi istenség volt, de ugyanakkor, mint égitest, nagyon fontos volt. Tehát ez tulajdonképpen a napisten és a holdisten egymás mellé állításával egyfajta asztronómiai szemléletet tükröz, tehát azt jelzi, hogy ez a család nagyon fontosnak tartotta a csillagokat, az égi testen megnyilvánuló különböző jelenségeket. Tehát itt ő Jahnak a szülötte volt, vagyis a holdnak a szülötte.
Ri fia, vagyis a születési nevén. Következő neve a Hórusz név, amit feltétlenül meg kell említeni. Ahéperú. Ezzel egy új sort indított a következő fáraóknál. A héper szó nagyon gyakori lesz a fáraók neveiben. Több jelentésű szó, ugye ezt írták Skarabeusz formájában, tehát a Skarabeusznak az egyik jelentése a keletkezni, létrejönni. Egy másik jelentése az alak. Ennek következtében, hogyha itt a többes számát nézzük, akkor A nagy, vagyis az alakoknak a nagyja, vagyis az alakokban nagy, mondhatnánk magyarul a névnek a jelentését. Volt egy aranyhórusz név is a titulatúrában. No, ez az aranyhórusz név az ő esetében Kestaui volt, tehát Tau az az országot jelenti, ennek a duálisa van, vagyis kettős száma, mert az ókori egyiptomiak nyelvében nem csak többes szám meg egyes szám volt, hanem kettős szám is. Igaz, hogy ez az óbirodalomban gyakori volt, a későbbiek során viszont csak egyes szó fordulatokban maradt meg, tehát a hétköznapi életből kikopott, egyszerűsödött az egyiptomiak nyelve is, de bizonyos kifejezésekben megmaradt, és a két ország nevében, vagyis a Tauiban megmaradt. A kesz pedig az összekötnit jelenti, tehát a két ország összekötője volt ez. Attól kezdve, hogy uralomra lépett, fölvette ezt a nevet, tehát a cél kitűzését is jelezte. Akkor ugye az ország két részre volt szakadva, volt a Thébaisz vidéke, illetve az a terület, amit a családja visszahódított az Hükszoszoktól, Felső Egyiptom, ami közép-egyiptomi határuk volt, és volt a másik ország, ami fölött a Hükszoszok uralkodtak. Tehát ez egy program is volt egyúttal, hogy egyesíteni akarta a két országot, és ugye a szó mágiával élve, amit akarunk, ha kimondjuk, akkor az megvalósul. Ilyen módon a két ország egyesítője már a nevével jelezte, hogy ez meg fog valósulni, illetőleg a szó mágia segítségével is előidézte ezt.
Bocsáss meg, de ebben te hiszel?
Az egyiptomiak ezt így gondolták. Én. És az utolsó név, a két úrnő név, az pedig a Tutmeszut volt. A Tut tökéletest is jelent, egyébként alapot is jelent, meg szoborra is használták ezt a szót. A Meszut az pedig a születésű, a mesz születni szóból származik, tehát a tökéletes születésű. Ez megint csak egyfajta jó kívánság lehetett, hiszen annak sikerül mindent megcsinálni, akinek a születése is tökéletes, tehát ezzel is egyfajta védelmet kívánt biztosítani saját maga számára, illetőleg a családja az ő számára, vagy a tanácsadói az ő számára.
Ez nekem nagyon gyanús, ez nekem úgy Totmesznek hangzik. Annak is ez lehetett az alapja?
Nem, a Totmesz név az egy nagyon érdekes vegyes felvágott saláta, ha úgy tetszik, mert hogy a Tot az a Dzsehutinek a görögösített formája.
Tehát azt nem tud, hanem tud.
Tehát azt a fáraók korában nem tudnak ejtették, Dzsehutinak ejtették. Természetesen 3000 év alatt az egyiptomi nyelv is sokat változott. A Dzséből T lett, mire a rómaiak, meg a görög, meg korábban a görögök Egyiptomba eljutottak, tehát amikor már ők megismerkedtek az egyiptomi kultúrával, és az antik forrásokba bekerültek az egyiptomi nevek, akkor a Dzsehuti név már átalakult, már tottá lett.
Tehát könnyebben kiejtő.
A kiejtése alkalmazkodott a görög betű készlethez, ugye. Z volt a görögben, de J nem volt. De hát az egyiptomi nyelv is fejlődött, változott, ezt más szavakban is megfigyelhetjük, a J-nek a TV alakulását. Tehát ez történt, és ezért volt az, hogy a Dzsehutinak a görög neve, amit az rómaiak is átvettek, az már Tot lett.
Na most bocsánat, te azt mondod, hogy J-ből téle, de Dzsebel Barkal például megmaradt Dzsebel Barkalnak.
Ez az arab név, az egy más.
Ja, értem.
Más. Az arab nyelv az egyiptomi nyelvtől egy teljesen különálló, attól független nyelv, ugyanis ugyanazonos nyelvcsaládba tartoznak, de ez egy másik név. Dzsú volt a hegynek a neve az ókori Egyiptomban, Most az arab név a Jebel, az a J szókezdő hang, az megvan mind a kettőben, de ez, ennek a kettő szónak egyéb közel nincsen egymáshoz.
Egyébként erre visszatérve, azért vigyázzunk, mert ezt a szudániak G-nek ejtik, a jelenlegi egyiptomiak G-nek ejtik.
Hát Egyiptom nagy, sok dialektus van, és az arab nyelv nem csak Egyiptomban, hanem annál jóval nagyobb területen él, és természetszerűleg minden terület kialakította a maga dialektusát. Hát gondoljunk Magyarországra, mennyivel kisebb, mint a közel-kelet arab nyelvű térsége, és mégis mennyi magyar nyelvjárás alakult ki. Hát egy sokkal nagyobb területen szükségszerű, hogy még ennél is több nyelvjárás legyen.
Főleg egy olyan területen, amely ennyi népből tevődött össze. Kedves hallgatóink, fájó szívvel búcsúzunk Önöktől. A viszonthallásra.
Jövő pénteken ismét jelentkezünk. A viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.